azt írtam föl, hogy én ma nagyon őszinte szeretnék veletek lenni. Nem, mint hogyha állandóan kamuznék. De egyébként mindig ez merül fel bennem, amikor tudod, hogy beszélgetsz valakivel, és akkor, de most őszintén, én mondom, eddig kamusztál, mikor belem beszélt. Most őszintén. De hogy tényleg akarok egy ilyen jóféle kérdéseket föltenni, és szeretném, ha őszintén válaszolnátok, nem kell körbenézelődni, hogy ki hogyan válaszol erre, nem lesz ez olyan magánjellegű kérdés, ami olyan nagyon ciki lenne, vagy bármi, de így egy kicsit így lezárva ezt az apostolok cselekedetei sorozatot, meg az, ami felé így haladunk, így szép lassan, ugye olvastuk az apostolok cselekedeteit, és az elmúlt 5 üzenet, az különböző sztorikat olvastunk föl belőle. És hát én így nem, most nem 5 héttel ezelőtt gondolkodtam ezen, én már egy 2 éve, vagy több mint 2 éve, már nagyon régóta ezen gondolkodom. És ez egy ilyen belső hajtóerő bennem, hogy így zavar, hogy nem növekszik a keresztényeknek a száma. Így Európában amúgy. Tehát zavar. Nagyon zavar. Tehát, hogy inkább így csökkent. Tehát, de egyébként tényleg, mondjuk Magyarországon nincsenek adatok erről, de ilyen Amerika meg egy más világ, bár ez a föld, de más világ, de ott naponta több ezer gyülekezetet csuknak be. És lelkészek adják be a kulcsot, hogy hello. Persze vannak, amelyek meg nagyon exponenciálisan növekednek, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy el fog tűnni a kereszténység a földről, mert nem erről van szó, mert Isten sokkal hatalmasabb ennél, mint ahogy mi ezt el tudjuk rontani. De akkor is zavar. Tehát, hogy rengetegen vannak odakint, az életünkben, itt Szegeden, vagy Magyarországon, vagy a tágabb világban, akik nem az, hogy nekik kereszténynek kéne lenniük, hanem ismerniük kéne azt az Istent, aki ezt az egész hóbelebancot létrehozta. Aki minket megtervezett olyannak, amilyenek vagyunk, aki annyira szeret minket, hogy elküldte az ő fiát, hogy meghaljon éltünk. Hogy sokkal több embernek kéne ismerni ezt az Istent. És az apostolok cselekedeteiben, ahogy így olvastuk, meg beszéltünk róla, láttuk, hogy a keresztények körül, akikről ott olvastunk, de ha most is olvasod, ha az emész is olvasgatod, tehát a keresztények körül megtérnek az emberek. Oké? Tehát térnek meg az emberek körülöttük. És ez most az őszinte kérdések és válaszok órája. Oké? Tehát az első kérdésem, hogy hányan láttatok már megtérő embert? Hányan láttatok már megtérőt? Tehát megtérés az az, amikor saját szabad akaratodból, tehát nem megijesztenek a pokollal, vagy a szüleid rád parancsolnak, hanem te egy olyan érett állapotra eljutsz, hogy őszintén elgondolkozol az életen, és Isten pedig szól hozzád valamilyen úton, módon, akár olvasol valamit, vagy valaki beszél róla, vagy hallasz valamit, és szól a szívedhez, és kijönti benne az ő szeretetét, és hallasz arról, hogy Jézus feláldozta az életét, érted, és csak így tudsz ő hozzá kapcsolódni, mert amúgy te nem is keresnéd őt igazán. Tehát az érdeklődés, ami benned van esetleg Isten iránt, vagy egyszer volt, azt is ő adta. Tehát, hogy mi egyébként nem keresnénk őt. Mert bűnös emberek vagyunk. Célt tévesztett emberek. Mi nem afelé a cél felé megyünk, amit Isten így amiért teremtette ezt az egész világot, hanem mi különböző célok felé megyünk, és azt követjük. És ez a bűn, hogy céltévesztés. És a megtérés az, amikor ebből az állapotból, ebből a célvesztett állapotból megtérünk. Tehát megfordulunk. És Istenhez fordulunk. És ez nem azt jelenti, hogy akkor már nem lehetnek személyes céljaim az életben, akár a szakmámat illetően, akár sportban, akár a mindenféle másban. a családommal, vagy bármi, hanem ez a kettő így egybeolvad. És Istennel történnek a dolgok. És így már Istennek az ereje is benne tud lenni a házasságomban, a sportban, a tanulmányokban, a munkában, a szakmában, és mindenben. De már együtt megy a dolog. Oké? Tehát megtérés. Tehát, hogy ki látok már olyat, hogy valaki kőateista volt, és megtért valaki körülötte. Vagy... Ja, akkor hányan láttatok már úgy megtérőt, hogy ő a te ismerősöd volt? Csak nem a Gábor, Ildikó, de... Akkor kit láttál olyat, akit te láttad végig a folyamatot, ahogy megtért? Tehát, hogy tényleg elveszett volt, de nagyon, vagy nem hívő, és láttad a folyamatot, hogy küzd vele, gondolkodik rajta, és aztán láttad a döntést, hogy rábízza Jézus az életét. Hányan? Oké, ki az közületek, aki a szíve mélyén igazán így vágyik arra, hogy azok az emberek, akik a környezetében vannak, azok megtérjenek? Ki az, aki vágyik rá? Ja, oké, akkor ki az közületek, aki így az élete folyamán tesz tudatos lépéseket ahhoz, hogy ez megtörténjen? Nem minősítés, csak nyilván én, amikor ezeket a kérdéseket leírtam, ezeket először én kaptam a pofámba, és aztán nyilván ti is oda kapjátok, de hogy ezek fontos kérdések, mert az, hogy vágyunk valamire, az nem azt jelenti, hogy meg is fog történni. Ugye? Aztán, oké. Okay. Kinek vannak barátai? Ez egy könnyű kérdés. Oké. Okay. Kinek vannak olyan barátai, akik teljesen nem hívők, nem hív emberek. Tehát nem követik Istent, vagy nem is akarják ismerni Istent. Ja, mindennyiunknak vannak. Oké. Okay. Ki ez, aki szeret együtt lenni ezekkel az emberekkel? Ez már kevésbé szokott lenni egyébként. Úristen, viszem a fokhagymát, meg a vízipisztolyba a szentelt vizet. Nehogy rám ragadjon valami. Oké. Okay. Úgyhogy a kérdésem az ez. Ha nem mi, akkor ki? Érted? És végül is akkor... Hello. Tehát ki, ha nem mi? Ki, ha nem mi? Na, úgyhogy kértem segítő társakat. Kérlek, akiknek mondtam, hogy gyertek segíteni, felolvasni néhány igét, gyertek ki. Mondom a sorrendet, gyere Zsuzsi ide, légy szíves, Flóra utána. Gyere, Éva. Jó, és akkor neked megkeresem, odaadom, Danikám. Már is meg lesz. Majd a 6-tól 8-ig, jó? Itt. Majd mondom. Szóval, tehát ki, ha nem mi? És hát vannak dolgok, amik visszatartanak mindannyiunkat ebben a folyamatban és ebben a dologban. És Jézus 5-ször mondta el, legalábbis szerintem többször mondta el, de 5-ször a mi Bibliánkban benne van az, hogy mit vár az ő népétől. Oké, úgyhogy nézzük meg, hogy mit vár az ő népétől Jézus. Máté 28, 18-tól 20-ig. Ebben a részben olvashatunk róla.
Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta. Mennyei atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér.
Aztán nézzük meg, hogy Jézus mit vár az ő népétől. Márk evangéliuma 16. fejezetében, a 15-től a 18. versig.
Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.
Aztán nézzük meg, hogy Lukács evangéliumában mit mond Jézus, mit vár az ő népétől. 24. fejezet, ez én leszek, 45-től. Ezután megvilágosította a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat. Majd ezt mondta nekik: az írásokban ez áll: a messiásnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel fog támadni a halálból. Ti láttátok, hogy ez megtörtént. Tanúk vagytok erre. Ezért menjetek, és az én nevemben hirdessétek mindenkinek, hogy bűneikre bocsánatot nyerhetnek. Hirdessétek, hogy térjenek vissza Istenhez, változtassák meg gondolkodásukat, és akkor Isten is megbocsát nekik. Kezdjétek itt, Jeruzsálemben, és mondjátok el mindenkinek az egész világon. Aztán nézzük meg, hogy Jézus mit mondott a János evangéliumában, a 20. fejezetben, 21-től 23-ig.
Ezután Jézus újra azt mondta nekik: békesség! Ahogyan engem elküldött az Atya, most én is úgy küldelek el titeket. Miután ezt mondta, rájuk lehelt, és ezt mondta: fogadjátok be a Szent Szellemet. Ha megbocsátjátok valakinek a bűneit, akkor azok a bűnök bocsánatot nyernek. Ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor azok a bűnök megmaradnak.
És aztán nézzük meg apostolok cselekedetei 1, 6-tól 8. versig.
Amikor az apostolok együtt voltak, megkérdezték Jézust: Uram, nem mostanában fogod a királyságot helyreállítani Izraelben? Ő így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időpontokat vagy időszakokat. Egyedül az Atyának van hatalma ezeket meghatározni.
És még egy?
De amikor a Szent Szellem leszállt rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Izraelben, egész Júdeában vagy Szamáriában, sőt az egész világon mindenhol.
Na, köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Mindenki 5-öst kap, jó? Majd az óra végén az ellenőrzővel majd gyertek, légy szíves. Tényleg köszönöm. Na, tehát hogy hogyan foglalhatjuk össze akkor ezt a küldetést, amit hallottunk? Mert ezt hívják nagy missziói parancsnak, vagy nagy küldetésnek, és Jézus mondta ezt, hát a 12-nek először, de igazából mindenkinek. Mindenkinek. Oké, tehát, és azt látjuk, hogy Isten létrehozott egy új népet, az ő családját, mert akik befogadják őt, azokat az ő gyermekeivé teszi. És aztán, amit itt olvastunk együtt, mindannyian, ki volt vetítve, ugye? Láttátok? Ki volt vetítve? Tudtátok követni a szemetekkel is, nagyon jó. Hát azt látjuk, hogy ugye, akik ebbe az új népbe tartoznak, ebbe a családba, ők a, úgymond a tanúk. A bizonságtevői, a tanúságtevői. Most az én kérdésem az magam felé is, de hát az én felelősségem, hogy ezt felétek is közöljem, hogy ezek a mondatok, amiket olvastunk, ez a nagy küldetés, vagy a nagy missziói parancs, mennyire hatja át az életemet? Mennyire hatja át az életedet? Ezen el kell gondolkodni. Azt gondolom, fontos, hogy elgondolkodjunk. Mert ő, tehát Isten ezt akarja az életünkben, hogy ez történjen. Azt akarja, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Nem akkor, akik ezt hallották, hanem mindannyiunk életében. És szerintetek miért van ötször elmondva ez a missziói parancs? Mert csomó minden van, ami egyikben benne van, a másikban nincs, mert oda nem írták be. Tehát így van a 4 evangélium, meg az apostolok cselekedetei. Miért van 5-ször leírva? Mert fontos, igen. Tehát azokat a dolgokat ismétled el, amik fontosak. És ez annyira fontos volt, hogy ezt még az apostolok cselekedeteibe is betették. Úgyhogy rendkívül fontos. És azért tartott ez fontosnak, hogy ezt többször, mert hát, ha Isten mondja, akkor elég kell legyen egyszer is, nem? Tehát nem kell, hogy 5-ször mondja, hogy mi ezen elgondolkodjunk, vagy csináljunk ezzel bármit is. Tehát nem kell 5-ször mondani. De igazából 5-ször elmondta, és azért, mert ismer minket. Tudja, hogyan reagálunk, tudja, hogy épp hogy gondolkodunk, vagy hogyan működünk. És tényleg látva így a sztorikat, így utána, miután Jézus ezeket elmondta, ugye azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálembe, amíg eljön a Szent Szellem, de aztán menjetek. És menjetek Júdeába, Samáriába, föld végső határáig. Ugye ez volt a parancs. Ugye? Ez volt a parancs. Na most, figyelj! Szerintetek kik hagyták el utoljára Jeruzsálemet? Ez a 12. Tehát ők voltak az utolsók, akik elhagyták Jeruzsálemet. A 12 apostol. Apostolok cselekedetei 8, a 8. fejezet első versében azt olvashatod, hogy az akkori uralkodó nagyon berágott a keresztényekre, és elkezdte üldözni őket. Börtönbe zárhatni meg minden. Ebben vett részt Saul, aki később, vagyis akinek a másik neve Pál apostol volt, de akkor még ő is a keresztényeket üldözte. De hogy abban az időszakban azt írja, hogy szétrebbentek a keresztények mindenfelé. Oké? Okay? Tehát, mert és sokszor egyébként ez van, hogyha Isten azt mondja, hogy menjek, és nem megyek, akkor úgy megzargatja a körülményeimet, hogy mennem kell. Tehát vagy azért megyek, mert ő mondja, Apcsel 1.8, ugye, amit a Dani olvasott föl, hogy menjetek, vagy Apcsel 8.1, hogy úgy megkavarja a körülményeimet, üldözés lesz, hogy mennem kell. És ez történt, üldözés lett, és mentek mindenfelé, Samáriába, Júdeába, Görögországba, egy csomó felé. Mindenfelé mentek. És ez a 12, ez ott maradt. Még mindig ott maradtak Jeruzsálemben. Most az a gyülekezet, amelyik az első gyülekezeteket alapította, az az antiókiai gyülekezet volt. Erről is olvashattok ott az apostolok cselekedeteiben. Ez az a gyülekezet, ahol sok időt töltött Pál apostol, miután megtért, és ott ismerkedett össze Silással, és ez az antiókiai gyülekezet küldte ki Pált és Silást a missziós utakra, akik aztán ott a Törökország területén, aztán Görögországban, aztán Róma, de azt mondják, hogy Hispániában is, tehát Spanyolországig is eljutott Pál apostol. Tehát ezeket a gyülekezeteket ezek a misszionárisok alapították. De az antiókiai gyülekezetet nem az apostolok alapították. Tehát ez a gyülekezet, ahonnan Pál kijött, és misszionáris lett, és gyülekezetet alapított, azt nem az apostolok alapították. Csak azt akarom mondani, hogy nem csak ma küzdünk ilyen dolgokkal, hogyha az van, hogy úgy lesütjük a szemünket, és igen, hát nem megyünk, vagy nem vagyunk tudatosak ebben, hanem az apostolok is ezzel küzdöttek. Nagyon érdekes. Oké, tehát pedig ők együtt voltak Jézussal. Ők aztán össze voltak szokva. De annyira vigyáztak egymásra, annyira szerették egymást, törődtek egymással, hogy aztán nagyon nehezen robbantak szét. Nagyon nehezen. De végül szétszélettek ők is egyébként. Az egyház történelemben lehet olvasni róla, mindegyik mártír halált halt. Kivéve János, akit például Tamás apostol, ő az indiai területekre jutott el. Egészen messze Ázsiában. Egyedül János nem halt mártír halált, mert nem halt bele abba, hogy kétszer felforralták olajba. Tehát megpróbálták őt is kinyírni, de nem halt bele. Oké? De amúgy mindegyik valamilyen mártír halált halt. Ami azt jelenti, hogy a hitért halt meg valahol. Ami azt jelenti, hogy úgymond késszorítottak, vagy pallost, vagy akármit a nyakához, hogy tagad meg Jézust, vagy olyan helyzetbe került, hogy kijöhetett volna belőle, hogyha azt mondja, jó, csak hülyéskedtem, vagy nem érdekes, abba hagyom. De nem, azt mondták, hogy nem, van egy nagy küldetésünk. Tehát aztán ők is eljutottak arra a pontra, hogy így kezdtek el gondolkodni, hogy van egy küldetésünk. Van valami, amit Isten nagyon akar itt a Földön, az én életemben, és akar használni. Ja, na, de megyünk tovább a gondolattal, hogy Jézus úgy hívja ezt a világot, hogy az aratásra készt búzamező. Jó? Felolvasok egy részt nektek a Bibliában, és itt látni fogjátok ezt. János evangéliumában van, 4. fejezet, 35-38. versek, azt mondja, a vetés idején azt szoktátok mondani, még 4 hónap, és aratni fogunk. Én pedig azt mondom nektek, nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy a gabona már megérett az aratásra. Aki learatja, meg is kapja érte a bérét, mert az örök életre gyűjti össze a termést. Ezért együtt örül a vető és az arató. A közmondás ráillik erre, az egyik vet, a másik megarat. Én azért küldtelek el titeket, hogy learassátok, amit mások vetettek. Mert valóban mások dolgoztak vele, de ti pedig folytatjátok, amit ők elkezdtek. Learatjátok a munkájuk gyümölcsét. Oké, tehát a világot úgy olyan képet fest róla, csak hogy elmagyarázza nekik, hogy miről szól a történet, hogy egy aratásra kész búzamező. Hogy nézzetek fel, látja, ez éppen az a szituáció volt, amikor Jézus a kútnál beszélt a samáriai asszonnyal, ez a samáriai asszony, mikor rájött, hogy ő a megváltóval beszélget, és hogy milyen hatalma van, és milyen csodálatos, gyorsan elszaladt a faluba, a samáriai faluba, és elmondta ott a többieknek, és a többiek, a falu lakói, megjöttek oda Jézushoz, és a tanítványokhoz, hogy megnézzék, hogy mi van, ki ez, mit van. Valami celeb. Tudod, vagy mit tudom, hát a messiás számukra ez olyan volt, hogy a messiás, mert őket arra nevelték, hogy a messiás mi várjuk. És azt mondja, találkoztam a messiás, és egyből jött mindenki. És ebben a pillanatban mondta nekik Jézus, hogy ne dörmögjetek azon, hogy majd 4 hónap múlva lesz az aratás, ne dörmögjetek azon, hogy nem nyitottak az emberek, ne dörmögjetek azon, hogy senki sem érdeklődik Isten iránt, nézzetek föl! Jönnek az emberek. Nézzetek, hát fehér. Ez semmi közöttök nincsen. Ezt más ültette, meg más gondozta. Ők most jönnek ide. Most őket le kell aratni. Oké, tehát ez a szituáció, amiben benne vannak. Úgyhogy Isten nagyon kreatív abban, hogy elvigyen bennünket ilyen helyzetekbe. Csak nyitottnak kell lenni rá. A szívünknek, a szemünknek. Azt mondja, hogy emeld föl, nem magad elé nézd, nem mindig a problémádat nézd, nem mindig a lábad előtt lévő port nézd, nem magaddal foglalkozz, hanem nézd fel. Nézd fel, nézd körül, nézd másokra. Ugye az elmúlt üzenet sorozatokban is, a Vadiújban, mások. Tudod, nézd másokra. Mások, hogy nyissál, és ez az egyik fő probléma, hogy csukva van a szemünk. De ő azt mondja, hogy nyissátok ki a szemeteket, mert a mezők fehérek, érettek az aratásra. És tényleg van ez a gondolkodásmód keresztényekben, hogy ma már senkit nem érdekel az evangélium, meg nem nyitottak Istenre, meg a hit dolgaira. Én szeretnék majd a következő hetekben sokat beszélni arról, hogy mi változott azóta, hogy 2 év pandémia történt az emberekben. Hogy csak azt gondoljuk, hogy nem nyitottak. Azt gondoljuk, hogy nem felfogható az, hogy milyen egy nem látható dologban hinni, vagy nem látható dologgal kapcsolatosan, egy nem látható dolog megváltoztatja az életemet. Hát a vírus láttátok már? Kezet fogtál vele? Köszönt? Nem. De az életünket módosította. Nem látható dolog. Úgyhogy nem kell az embereknek magyarázni, hogy vannak nem látható dolgok, amik valósággal vannak, mert az elmúlt 3 évben, vagy 2,5 évben küzdöttünk ellene. Ki jobban, ki kevésbé. Nyilván ki otthon, ki akár az egészségügyi frontokon. Tehát, hogy nem kell már bemesélni az embereknek, vagy nagyon elmagyarázni, hogy mit jelent nem látható dolgokban hinni. Oké, mert a hit az ez, hogy a nem látható dolgoknak a valósága. Ez nem azt jelenti, azért, mert nem látom, az nem azt jelenti, hogy nincs. Na, úgyhogy, úgyhogy egy ilyen világban vagyunk, de erről majd fogunk többet beszélni, hogy mi ez az új, az új változás, amivel szembe találjuk magunkat, mi keresztények ma a világban. Mi arra vágyódunk, és hát ugye, míg a gyerekek otthon tanultak, és mi őszültünk bele, főleg Virág, hogy mikor fogunk már visszakerülni a normális életbe. Soha. Soha. Egyébként nem is létezett normális. Okay. Nincs olyan, hogy normális. Ahány ember, annyi normális van. Egy dolog van, mi az, amit ismersz. De ez nem azt jelenti, hogy ez normális. Okay. Csak ismered. Ezért egy kicsi biztonságot ad. De csak azért, mert ismered. Ezért mentek vissza Egyiptomba, vagy akartak visszamenni Egyiptomba, és nem be az ígéret. Na mindegy, ez egy akkora téma, nem megyek át, mert az következő üzenet sorozat, vagy nem tudom, a következő üzenetek erről fognak szólni, hogy előttünk egy új normál van. A normális az nem az, hogy vissza a normális dolgokba, hanem előttünk egy új van, ahová Isten akar vinni minket. És hogy erre hogyan tudunk nyitottak lenni, és menni e felé. Most nem erről akarok, most hanem arról, hogy mi a küldetésünk nekünk, és gondolkodjunk ezen. És aztán, mindegy. Szóval, sokkal több embert érdekel, mint gondolnánk. Az Istennek a dolgai. És Isten készíti a szíveket. Úgy érte, nem csak a miénket, hogy itt vagyunk és készíti a mi szívünket, hanem mindenhol. Készíti a szíveket, az életeket. Hogy aztán egyszer csak találkozzanak vele, vagy találkozzanak rajtad keresztül vele. Ja, és a keresztény programok és közeg az azt hozza létre, hogy egyre kevésbé csinálunk olyan dolgokat, ami aratás. Tehát ha állandóan azon ügyködünk, vagy foglalkozunk, hogy mi együtt legyünk, és milyen jó lesz együtt, és nagyon jó lesz, így, minél többször legyünk együtt, csináljunk a gyülekezetben rengeteg programot, de nem fog megtörténni az aratás. És mi könnyen bent maradunk egymás között, mert ez egy biztonságos környezet. Meg könnyebben kiismerjük magunkat, ugye, a gyülekezet. De, és egyébként ezért van az, hogy lehet ezt fönntartani, de missziózni is, úgyhogy akkor csináljunk evangelizációs programokat. Ilyen desszantos evangelizációt, hogy akkor most gyorsan kimegyünk, és akkor az utcán mindenkit leszólítunk, és bum-bum csicsat, dirdur kap traktátust, meg gyorsan megtérítjük, meg... Azt gondoljuk, hogy egy fél óra alatt egy olyan személyes beszélgetést lehet csinálni, ami tehát, lehet ilyen is, mert egyébként volt ilyen belészem, de általában nem. Tehát nem akarok vagy-vagyos lenni ebbe, de hogy vagy csináljunk valami nagy koncertet, vagy valamit, ahol learatjuk az embereket. Megint csak láttam Istent munkálkodni ezeken keresztül. Csináltunk színdarabokat, bábdarabokat, működtek, de azt látom 20-25 év kereszténység után, hogy ezzel letudom a missziót, a küldetést, hogy csináljuk a programokat, és nincsenek barátaim, akik nem hívők. És nincsenek olyan emberek az életemben, akik azt látják, hogy én a hétköznapjaimat, vagy akár a személyes problémáimat, egyáltalán valaki tud róla, ugye, aki nem hívő, és látja, hogy hogyan küzdök meg vele. És látja azt, hogy én sem egy ilyen bigott keresztényként, hogy mint akinek sült galamb a szájába repül, hanem látja azt, hogy vagyok én is lent, vagyok fent, fáj, nélkülözök is. Tehát ugyanolyan normális ember vagyok, mint bárki más. De látja azt, hogy én hogyan bízok élethelyzetekbe. De azzal a metódussal, ezzel a deszantos régi világgal elvágtam minden kapcsolatomat, és nem is volt időm ismerkedni, barátkozni, időt tölteni az emberekkel körülöttem. Akik nem gyülekezeti emberek. Mert hát annyi gyülekezeti program van. Ugye, tehát Biblia tanulmány, hétközi Isten tisztelet, vagy hétközi Biblia tanulmány, ima összejövetel, dicsőítő est, tehát társas est, tehát egy csomó mindent fel lehet sorolni, amiket csinálhatunk, vagy csinálhatnánk, és akkor hú, de gazdag program ajánlata lehetne a gyülekezetnek, de bent éljük akkor az életünket. És gyülekezeti fókuszú az életünk. Úgyhogy, és aztán itt van a másik rész, ami meg a mi hibánk lelkészeknek, hogy nagyon egyoldalúan gondolkodtatjuk az embereket, mert ugye ma ez nagyon individualista világot élünk, tehát ilyen én központú, egyéni motiváltságú élet, és ez a nagy kérdés a tanítványságban, hogy mi a következő lépésem Jézussal? Nekem, én. Nekem mi a következő lépés? Én. Mit tudok én tenni? Mit tudok? Mi az, ami történik körülöttem a gyülekezetben, meg mi az, ami arról szól, hogy én, hogy én fejlődjek? Olvasni a Bibliát, vagy jobban olvasni a Bibliát, vagy többet olvasni a Bibliát. Vagy még egy alkalomra járni, vagy házi közösségbe járni, vagy nem tudom. Meg még mit tudom én hova járni. Ha nem tudok elmenni vele, akkor YouTube-on nézni a Gyülit, vagy többet, vagy mást is. Mindenféle keresztény könyvolvasást. Tehát mi a következő lépésem? Én, az én fejlesztés, az önfejlesztés. Ami egyébként fontos, de megint csak, ha ez a fókusz, akkor rossz. Akkor nem jó. És rengeteg lehetősége van a kereszténynek ma töltődésre, tehát találkoztatásokkal, házi közösség. Tehát tényleg tehát tök simán megtörténhet az, hogy van egy ilyen fantasztikusan betáblázott naptárad, ahol tehát minden egyes kocka ki van töltve, munka után minden nap, vagy minden második nap valami gyülekezeti alkalom, és nyomjuk ezerre. Persze itt a hídban nem lettetek hozzászokva, szoktatva ehhez. Tehát tényleg sose volt bennünk az a vágy, hogy minden napra adjunk, vagy minden második nap legyen valami program a Gyülibe. De ennek is megvan a hátulütője, mert ha meg túl sok szabadidő van, ugye, mint most felszabadult az ideje a Zsuzsinak, akkor meg sokszor maga az individualista világ szellem ránk nehezedik, és akkor... Jaj, de jó, az én időm. Egy csomó én időm van, tudok magammal foglalkozni, és ezt csinálom, és akkor most van rengeteg minden, és bezárkózom a kütyümmel, a zöldség gyümölcseimmel, a füvemmel, vagy mit tudom én mivel, az állatommal, a sorozataimmal, és be vagyok gubozva. Nem a gyülekezetbe vagyok begubózva, hanem a saját burkomba vagyok begubózva. Oké, tehát mind a kettőnek az az eredménye, hogy nincsenek nem hívő barátaim, Nincsenek nem hívő emberek a közelembe, akik látják az életem, akik egyébként ott vannak a közelembe, mert van szomszédom, van a családomnak, vannak barátai, vannak munkatársaim, vannak osztálytársaim, tehát ott vannak ezek az emberek, csak nincs időm, nincs látásom, nincs kapacitásom rájuk. Ja. Van egy rossz hírem. Az aratás az munka. Nem tudom, hogy kinek vannak paraszt felmenői. Vagy ki az, aki foglalkozott gazdálkodással. Bármelyikőtök foglalkozott gazdálkodással? Igen? Na, ha beérik, aminek be kell érnie, amit már nagyon vársz, ugye, mert ültetted, és nagyon jól tudod, hogy onnantól kezdve az Isten kezében van minden, szinte. Elvetetted a magot, ott már nem piszkáltad a magot, hogy jó legyen, vagy valami, az már Isten kezében van, az ott van a föld alatt, meg kell halnia, ki kell fejlődnie, igen, Isten ad neki majd vizet, Isten ad neki majd hogy napfényt, amikor majd kibújik, kicsirázik, de amikor beérik, akkor mi van? Micsoda? Menni kell aratni. Ilyen ráérősen? Megváraz. Nem. Tehát ha beérett a termény, akkor a látástól vakulásig meló van. Mert az az évre valód. Vagy abból keresed meg az évre valót. Tehát nem száradhat rá, nem rohadhat meg, nem verheti szét a jég, nem eheti meg a csóka, vagy a mit tudom én mi, a madarak. Tehát nem, le kell aratni, menni kell. Tehát kemény munka. És ezt tudta az az ember, akinek ezt a példát mondta Jézus. Oké? Tehát ez is nagyon fontos, hogy nem véletlenül használt Jézus példákat. Tehát ha most itt a Széchenyi téren mondott volna valami példát Jézus, akkor biztos nem az aratást mondta volna nekünk, mert nem lenne tiszta nekünk, hogy ez mivel jár. Nekik az aratást mondta. Mert nekik ez volt a világos és érthető. Tehát az aratás, azt nyomod ezerrel. Amíg világosság van, nyomod. Az aratni való az sosem aratja le magát. Oké? De azt a gazda mindig is tudta, hogy a búza, vagy mit, bármi is legyen tehát annak a megérése az Isten munkája. Tehát amikor valaki megnyílik Isten felé, és igent mond a szívébe Istennek, az Isten munkája. Azon te nem tudsz izmozni, nem tudod kierőszakolni, nem tudod rádumálni senkire. A mi részünk az aratás. Az aratás. Na most, csak hogy összehozom az előző gondolatot meg ezt. Ha nem mész a búza közelébe, akkor az nem fog learatódni. Oké? Tehát ha olyan az életünk, hogy mi itt vagyunk a búza kín van, fehér, mi benn vagyunk a csűrbe, vagy hol van a magtárban, benn vagyunk a magtárban, ahová be kéne kerüljön a learatod, de mi olyan jól el vagyunk itt, tehát énekelünk, meg táncolunk, meg imádkozunk, hogy legyen nagyobb az aratás kint, vagy jobb, több érés legyen, több mag, hozzon gyümölcsöt, meg minden, milyen jól el vagyunk itt. Nem, tehát a mi részünk az aratás, és ha nem megyünk a búza közelébe, akkor nem lesz belőlünk arató. Max egy pólód lesz, amire rá van írva, hogy arató, de benn csücsülsz a magtárba. Ennyi. És figyelj, egy másik igerész, Lukács evangélium a 10. fejezet, 1-2. vers, azt mondja, ezután az Úr kijelölte a tanítványai közül további 72 tanítványát, tehát 12-n kívül még volt 72 tanítványa, és kettesével elküldte őket azokba a városokba és helyekre, ahová Jézus menni szándékozott. Ezzel küldte ki őket. Látjátok, milyen sok az aratnivaló, és milyen kevés az arató munkás. Látjátok, mert itt is probléma volt ez. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Imádkozzatok hát, és kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még több aratót, hogy a gabonáját learassák. Na, tehát 72 tanítványt elküldte. És azt mondta nekik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Most Isten népének, nekünk, nem az a problémánk, hogy az embereket nem érdekli az örömhír, az evangélium. Nem ez a probléma. Ha ez lenne, hogy az embereket már nem érdekli, tehát már nem fognak az emberek megtérni, akkor már rég visszajött volna. Mert akkor kész. Az üszterv beteljesült, vége, akkor jön a következő fázis. De nem. Oké. A mi legnagyobb problémánk Isten népének, hogy minden sok, de mi a kevés? A munkás. Tehát minden sok, az aratás sok. A munkás kevés. De ott az örömhír ebben a versben, amit olvastunk. Mert a munkaerő hiányra megvan a megoldás. Ugye ezt hallgatjuk már évek óta, hogy megvan a megoldás munkaerő hiányra. Megvan. Megvan írva, ott van a munkaerő hiányra az megoldás. Azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát. Kérjétek. Tehát imádkozzunk az aratás urához, Istenhez. Miért? Hát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Őszinteség napja van, jó? Ezt beírjuk a naptárba, az őszinteség napja. Mennyit imádkoztok ezért? Ki az, aki mondjuk az elmúlt 3 hónapban ezért imádkozott? Hogy legyen több munkás az aratásba. Ja, nem sokan. Nem sokan. Milyen gyakran jut ez eszedbe? Na most nekem sokat jut eszembe. Gyomroz vele az Isten. Oké. Tehát, hogy magamért inkább imádkozom, nem? Nem így van ez? Magamért, vagy mit tudom én, a mellettem lévőért, tehát ő is göthöl, meg beteg, akkor gyógyuljon meg mit tudom én. De igazából a dolgaink. A dolgaink elviszik a fókuszt. Az ügyeink. Úgyhogy imádkozzunk ezért. Imádkozzunk ezért. Viszont amikor imádkozol egy lehetetlent nem ismerő Istenhez, egy mindenható Istenhez, akinek a szívén ez van, akkor csak számíts arra, hogy Isten visszaszól az imádra. És azt mondja, menj te. Menj te. Nem más. Nem a lucgizi, vagy a mit tudom én kicsoda. De rég hallottam már ezt. Nem is tudom, honnan van ez. Utána nézek a Wikipédia, ki ez a lucgizi. Menj te! Tehát vigyázz, mert Isten válaszol. Tehát ott olvastuk, ezek küldte ki őket. Látjátok, milyen sok az aratni való? A mi kifogásaink, meg az emberek nem nyitottak rá, meg az embereknek kemény a szívük, az emberek nem érdeklődnek, az emberek ellenállnak. De Isten azt, és ez egy hazugság. És elhisszük a hazugságot, és azért nincs kedvünk semmit csinálni, vagy nyitottak lenni emberek felé, mert elhiszünk egy hazugságot. Miközben az igazság az az, hogy sok az aratni való. Az igazság az az, hogy sok nem kevés, hanem sok az aratni való. De mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a felelősséget mindig kifelé toljuk. Ugye? Tehát ki a hibás, ki okozta, a felelősséget kifelé rakjuk. Az emberek ellenállnak, az emberek nem érdeklődnek, az aratnivaló emberek ellenállnak. De Jézus azt mondja, hogy nem belőlük van a kevés. A munkásból. Az arató munkásból. És nem azért nem tudjuk begyűjteni az aratást, mert az aratás gyenge, hanem azért, mert a munkás kevés. Vagyis, nem külső probléma van. Tehát a probléma ebben a történetben nem külső probléma, hanem belső problémával nézünk szembe. De Jézus előáll a megoldással. Hogy oldja meg? Kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat. Na, kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat. Úgyhogy ebben engedelmeskednünk kell. Mármint a kérjük az Urat részben. Oké? Ezt engedelmeskednünk kell Jézusnak. El kell hinnünk, hogy az aratnivaló sok, és a probléma nem kint van, hanem bent van. És meg kell tennünk azt, amit Jézus mondott, hogy tegyünk, imádkozni, hogy küldjön. Hogy küldjön munkásokat. Na. Ez a küldjön szó, ez egy nagyon izgalmas szó. Tudjátok, szoktam mindent a göröggel, meg minden. De nagyon érdekes kifejezés ez a görög nyelven, ez a küldjön. Úgy hangzik görögül, hogy ekballo. Ugye görögül írták az Új Szövetséget. Koiné görög, tehát egyszerű görög nyelv. Ilyen konyha nyelv volt, mindenki beszélte, a Római Birodalomban ez volt a köznyelv. A latin az a jognyelve volt, a héber az a vallás nyelve, a görög meg az egész birodalomban. És ez a szó, hogy küldjön, ez az ekbálló. De ez a szó, ez egy nagyon-nagyon erős kifejezés. Tehát egy erős kifejezés. Mondok pár helyzetet, amikor használták ezt a szót. És akkor így érezni fogjátok, hogy ez a küldjön, ez... Ez egy erős kifejezés. Mikor Jézus először olvasott fel a zsinagógában, azt hiszem ez Lukács 4-ben van valahol, de nem biztos, a Messiásról az Ézsaiás könyvében felolvasott egy részt, és azt mondta, hogy most teljesült be ez az írás. Tehát igazából rámutatott a zsinagógában lévő vallásos embereknek, hogy ő a Messiás. És azt mondja, hogy úgy beidegelték magukat ezek az emberek, olyan haraggal lettek, hogy kirángatták Jézust arra a helyre, hogy a szakadék szélére rángatták, mert le akarták lökni. Ez a kirángatták, ez az ekbálló. Aztán egy másik eset, erről volt üzenet is, pár hete, mikor Istvánt megkövezték. Az első mártír. Nem bírták hallgatni a prédikációját, kirángatták az utcára. És képzeld el, akit meg akarnak ölni, és fogják, és kirángatják az utcára. Ekbálló. Tehát ez egy olyan tett, ami egy nagyon erőteljes, egy vad, erőszakos cselekedet. Nem a természetében erőszakos, hanem az intenzitásában, a határozottságában, a dinamikájában. Mikor Jézus kiűzte a démonokat valakiből, ekbálló, kiűzni. Amikor Jézus ostorra az embereket kihasználó kufárokat kikergette a templomból, mert ott pénzt csináltak, lehúzták az embereket, ezek az árusok, és ostort font, és kiűzte őket a templomból, ekbálló. Tehát, a megoldás. Kérd az aratás urát, hogy üzze ki, rángassa ki, taszítsa ki a munkásokat a mezőre. Menj már, gyere már, én akarok, olyan jó az a dicsiest, olyan jó, itt együtt vagyunk, és fogjuk egymás kezét, és imbálódzunk, és annyira jó együtt. Gyerünk már kifelé, gyerünk már kifelé. Tehát ez a kép, Nem az, hogy imádkozz, hogy mit tudom én, hogy hívjon meg embereket Isten, a gyülekezetbe, vagy adjon kihívást nekik a munkára, hanem az, hogy penderítse ki a gyülekezetben lévő munkásokat a munkába. Ez a megoldás. Jézus mondta, nem én. Tehát haragudhattok emiatt rám, tudom, hogy nem fogtok, de ezt Jézus mondja. Na, ha ezt a fajta imát kezdjük el hangsúlyozni a gyülekezetünkben, akkor meg fognak mozdulni a dolgok. Azért, mert Istennek ez a szíve. Ezért tudunk mi is itt lenni, mert volt valaki munkás, aki leáratott minket. Oké, tehát szeretünk Isten tiszteletre állni, jók az Isten tiszteletünk, szeretjük Jézust, de valami hiányzik. És mikor Jézus elhívta a tanítványokat, akkor azt mondta nekik, hogy gyertek, és kövessetek engem, ugye? Erről szól ma a nagy tanítványság minden, hogy kövessd Jézust. Légy Jézus követője. Legyél az ő tanítványa. Tanítványság, hogy kövessd Jézust. De elfelejtjük a második részt. Márk 1.17-ben azt írja, Jézus megszólította őket. Kövess engem, tehát gyere velem. És én másféle halásszá teszlek titeket. Na, ez a második rész, ez ugye eltűnt. Csak arra szól, hogy én meg Jézus. Me and Jesus. Love ya. És szerelembe estem Jézussal, a hálószobámban, és tehát egészen ilyen weird dolgok vannak, hogy mondjam, tehát ilyen undi dolgok, igen. És Jézus azt mondja, kövess engem, és halásszá teszlek, emberek halásszává. Okay. Tehát halak helyett embereket fogtok halászni, összegyűjteni. Úgyhogy azt mondja, gyere és kövess engem, és én kiküldelek titeket, hogy embereket halászatok. Ha ezt a második részt elfelejtjük, akkor megmaradunk abban, hogy csak élvezzük az Istennel való kapcsolatunkat, meg az egymással való kapcsolatunkat, de ez egy idő után nem lesz élvezet, ha van egy friss kapcsolatom az Istennel. Mert olyan nincs, hogy Isten szíve ég azokért, akik el vannak veszve, és én marha jól el vagyok Istennel, és ő nem piszkál engem ezzel kapcsolatban. Oké, tehát akkor ott nincs meg a connection, nincs meg a kapcsolódás. Hogyha Isten nem piszkál engem, hogy de mi van velük, ott vannak körülötted, minden nap találkozol velük. Most nem arról van szó, hogy minden nap mondd el az evangéliumot nekik, csak egy ilyen szemmel, egy ilyen szívvel legyél ott, hogy ahogy téged szeret az Isten, te úgy szeresd őket. Érted? Tehát, hogy téged szeret az Isten, azért szereted őket, mert téged is szeret. Minden hogyan. Ja, úgyhogy... És aztán lehet, hogy az ember, tudod, egy olyan gyülekezetben van, mi még sosem voltunk olyan, hogy ó, vagyunk már elegen, vagy már sokan vagyunk. Nem is akarom ezt az érzést megismerni. De még akkor is vannak még mindig emberek, akik menetelve, nem tudva semmiről, mennek a pokolba. Mindig is lesznek. Úgy értem, hogy sosem leszünk kész. Isten tudja ezt. Tehát, ez a kiküldés szó enyhén szólva, de egy nagyon erős kifejezés. És miért izgi ez? Azért, mert a legtöbbünknek a nem hívők felé mozdulni, szolgálni, az kellemetlen. És nyilván nem inged neved magadra, tehát nem kell, hogy ebbe vitába szálljunk, hogy de én. Az vegye magára, akit az Isten is szorongat belül, hogy ő igen. Úgyhogy ezért, mivel tehát kellemetlen, vagy kényelmetlen, és könnyű benne lenni a kényelmi zónánkban, ezért Isten ki kell rúgjon minket. Különben nem csináljuk. És ha ezt kéred Istentől, hogy küldjen munkásokat az elrátásába, tehát penderítsen, akkor erőteljes lesz a válasz. Annyira erőteljes lesz a válasz, mint amilyen erőteljes ez a szó. És amilyen erőteljes volt az, hogy Jézus nem tántorodott el a kereszttől, mert a szeretet az ott tartotta őt, hogy végigcsinálja, érted? És észreveszed már, hogy emberek a szívedre kerülnek. És lehet, hogy ott találod magad, hogy bekerülsz olyan emberek társaságába, akik nem hívők. És lehet, hogy azért van ez, mert Isten téged kilökött az ő aratásába. És igen, ott lehet, hogy repkednek a B+-ok, a buszmegállók, ugye? Mert nem hívők. Jó, hát ez egy hívő is tud busz megállózni. De hogy jaj, nem töltök velük időt, mert csúnyán beszélnek, meg mindig ilyen szexuális tartalmú vicceik vannak, meg mit tudom én, meg ilyen-olyan, amolyan, vagy itten van olyan társ, aki még már a politikáról beszél, meg itten, hogy Only Jesus, én csak Jézusról akarok beszélgetni, meg mit tudom én. Nem. Tehát el kell felejtenünk ezt az összegyűjtjük a mentalitást. Ki kell menni az aratásba. Úgy értem, hogy kint vagyunk mindannyian. Tehát ez a becsapás, hogy kint vagyunk az aratásba, mert az emberek között vagyunk. 8 órát dolgozol ott, hogyha 8 órás munkád van. 12-es, akkor 12 órát dolgozol az aratásban. Tehát emberekkel találkozol, beszélgetsz, ismerkedsz. Megvan a lehetőség, hogy akár szorosabbra fűzd, vagy akár emlékeztek pár héttel ezelőtt az üzenet, hogy csak valaki megemlíti, hogy nincs jól, vagy nincs jól a házassága, vagy nincs jól a gyereke, és mi ez a 3 szavas mondat, amit megkérdezhetünk tőle? Imádkozhatok érted most? Nem kell semmit elmondani róla, nem kell evangelizálni semmit, de imádkozhatok érted most? És imádkozol érte ott? Vagy megígéred, hogy imádkozol, hogyha úgy érzed, hogy ez kényelmetlen helyzet most itt megállni, és akkor éppen ott a Lidl sorban álltok, és ott... Jó, lehet, hogy nem. De megígéred úttörő becsület szavadra, hogy imádkozni fogsz. Sípot fogod. Oké, tehát... Ha érzed ezt a rugását Istennek, akkor engedj neki. Oké, szeretném, ha ezt alakítanák ki a mai gondolatok, ezt alakítanák ki benneteket. Hogyha érzitek Istennek a rugását, lökését, ezt a kiűzését, hogy menj és barátkozz, és kérdezd meg, és csak legyél ott, és szeresd őket, akkor engedj neki. Mert őrület az, ami ma történik. Úgyhogy legyetek bátrak, és kezdjetek el lépkedni ebben előre. És erről sokat fogunk még beszélni. Meg ez egy kicsit az új irányunk, hogy ebben legyünk bátorítva. És ebben legyünk felvértezve, és ebben bátorítsuk egymást. Mert tényleg sokszor a saját keresztény közegünk akadályoz minket. De ha megnézed, a nagy csodák az apostolok cselekedeteiben például, azok mind kint történnek. Nem bent, nem látsz egy gyülekezeti jelenetet, ahol azért gyógyult meg valaki, mert ide előre hívták, és akkor ott sziszegve a pásztor mindent. Mondd ezt, nem tudom én, még zagyvál össze-vissza, a TikTok tele van ilyen videókkal. És akkor nem, ott, ahol mentek, az emberek között voltak, mindenfelé. Úgyhogy biztos, hogy az a vágyatok megvan, hogy hasonlítani akartok Jézusra. Ugye ez a tanítványi gondolkodás, vagy igen, én hasonlítani akarok Jézusra. Mert nem külsőre, mert fogalmam sincs, hogy nézett ki, nincs egy fénykép a telefonomon, vagy a bokszámba Jézusról. De figyelj, mit tett Jézus? Ő a legkényelmesebbet hagyta el, értünk. A legkényelmesebb és a legbiztonságosabb helyet. Az atya mellől jött el ide a földre. És tudta, hogy mi vár rá. Tehát ő azzal a cél, nem érte meglepetés, hogy ez egy elfuserált népség, hogy lehetnek ilyenre képesek, hogy én az enyémhez jöttem, és ők a hét elején még hozsannáznak, a hét végén meg megfeszítenek. Nem érte meglepetésként őt. És mégis végig csinálta. Nem érdekelte, hogy mibe kerül. És ez az evangélium. Ez az örömhír, hogy ezt mi értünk tette, te érted tette. Annyira szeretett, hogy elhagyta a mennyet, végigcsinálta a földet, végigélte a szenvedést, azért, hogy te soha ne legyél aztán elválasztva Istentől, hogyha meghozod ezt a döntést. És aztán adott egy célt, adott egy küldetést az életedre, hogy az, amit csinálsz, vagy amiben vagy, az abban te mész, és lásd azokat az embereket, akik ezen az úton vannak úgy, hogy ők is az aratás. Úgyhogy te egy olyas valaki vagy, akire, amikor Jézus itt volt a földön, és így magába nézett, és ő biztos látta a jövőt is, téged is, akkor úgy gondolt rád, hogy megéri. És a munkatársaidért is megéri. És a családtagjaidért is megéri. Minden emberért megéri. Akkor miért ne érné meg nekünk? Úgyhogy én nem kívánok most nektek sem jobbat, sem többet, sem kevesebbet, mint Isten Ekballóját számotokra. Legyen az, nem tudom milyen, az Isten majd intézi. Úgyhogy imádkozunk azért, hogy jól fogadjuk Isten Ekballóját, küldését. Ki, hanem mi? Ki, hanem mi? És köszönjük, Istenünk, köszönjük azt, hogy te úgy szerettél minket, hogy elküldted a fiadat, Jézust, hogy ezt a nagy szakadékot közted, és köztünk ezt áthidald. Ővel, az ő áldozatával, a kereszt áldozattal. Mert nagyon elveszettek voltunk. Köszönjük, hogy ránk találtál. Köszönjük, hogy szeretsz minket, törődsz velünk. És köszönjük azt, hogy a körülöttünk lévő emberekkel is ugyanannyira törődsz, mint velünk. Szeretnénk ezt a szívedet még jobban megismerni. És ezért imádkozom, hogy adj, Uram, itt a gyülekezetben egy nyitott szívet erre, egy kifogásoktól mentes hozzáállást, hogy nyitottak legyünk szeretni a körülöttünk lévőket, és megtanuljuk ezt az új dolgot, ami tényleg új dolog. Annyit hallottuk már, de új dolog, mert alig éltük esetleg. Köszönjük, hogy ez mindent megadsz, hogy adtad nekünk a Szent Szellemedet, aki bennünk él. És tényleg, ez a Szent Szellem támasztotta föl Jézust a halálból. Ez az erő van bennünk is. Köszönjük. És azt mondtad, hogy ez az erő, ami bennünk van, a Szent Szellem által, ez olyasmikre képes, amit mi még csak nem is tudunk olyat kérni, nem is tudunk olyat elképzelni. Úgyhogy mi erre támaszkodva akarunk lépegetni előre. Kérünk, hogy ebben erősíts minket, ebben bátoríts minket. És mi szeretnénk lépni, menni előre ebben. Szükségünk van rád, Jézus. Amen. Oké, most éneklünk egy dalt, vagy énekel a Flóra egy dalt, meg énekeljük vele. De még egy dolgot szeretnék nektek így megkérdetni, hogy a holnapi naptól kezdve egy 21 napos ima és böjt láncot fogunk elindítani. Ezzel kapcsolatosan lesznek fönt információk a Facebookon. Szinte minden nap szeretnék valamit fölrakni, vagy nem csak én, mások is. Tavaly is csináltuk ezt. Kis rövid gondolatok az aznapra, az imával kapcsolatosan, meg egy rövid ima. De rakok föl majd instrukciókat is, vagy megosztunk blogbejegyzéseket, mert vannak fönn a weblapon ezzel kapcsolatosan információk. Jó, úgyhogy csak kezdjük ezt el. Hétfőn, tehát imádkozunk ezért, Ekballóért, hogy mi Istennek az Ekballója mi életünkben, az én életemben, és legyen várakozásatok a környezetekben, és aztán, hogy gyülekezetként hogy tudunk majd ebbe menni, mert van erre terv, meg van erre stratégia, és hogy ebbe akartok-e menni előre, mert akkor úgy fogunk lépegetni. Szép lassan ebben, együtt. Vagy aki akar ebben jönni, jó? Ezt majd még fogunk erről beszélni többet. És akkor a böjt részt, ugye, ezt pedig hát olvashatok utána, de én is megosztok majd erről információkat, és többféle böjt létezik, tehát nyilván van ez, amikor csak folyadékot iszol, de aztán vannak dolgok, hogy kihagysz olyan számodra fontos dolgokat, amik az életed része, de most nélkülözöd. Például jó néhányan a Facebookot bojkottáltátok tavaly 3 hétre, és hihetetlen sok szabadidőtök lett, és sokkal kevesebb felesleges gondolat volt a fejedben. Ugye, mert a híreknek sem az a lényege, hogy informáljon, hanem hogy fogva tartsa a figyelmedet, és újra megnézd, hogy mi az újabb hírek, az nem az ellen vagyok, hogy ne informálódjunk dolgok felől, de a hírek az mindig úgy van megcsinálva, hogy keresd fél nap múlva, keresd az új híreket, keresd az új, térj vissza, és becuppant. Oké, tehát lehet, hogy valami ilyesmi böjt. Aztán lehet valami részleges böjt, tehát az élelmiszerben is részleges, tehát hogy ennek sokféle módja van, tehát nem kell kinyírni magadat, vagy... Ha nem vagy ebbe gyakorlott, akkor nem kell mindjárt drasztikusat, mert annak sincs értelme, hogy szenvedsz. Ja, az a jó, ha egy böjtöt az Isten akaratában csinálsz, mert akkor ő ad hozzá erőt. Kihívás is lesz, de erőt is ad hozzá. Jó, de erről fogunk megosztani szintén majd a neten számotokra dolgokat. És akkor most jöhet a dal.